Kedves hallgatóink, a második parancsolat magyarázatát hallják Dezső Attila sátoraljaújhelyi református lelkipásztortól a következő percekben a riporter Jászter Beáta.
Ne csinálj magadnak semmiféle bálványszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is 3, sőt 4 nemzedéken át, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok 1000 nemzedéken át azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat. Így szól a második parancsolat református fordítása. És most jöjjön a katolikus fordítás. Ne csinálj magadnak faragott képet vagy hasonmást arról, ami fent van az égben, vagy lent a földön, vagy a vizekben a föld alatt. Ne borulj le ilyen képek előtt, és ne tiszteld őket, mert én, az Úr, a te Istened, féltékeny Isten vagyok. Azoknak a vétkét, akik gyűlölnek engem, megtorlom fiaikon, unokáikon és dédunokáikon. De ezred ízig irgalmasságot gyakorolok azokkal, akik szeretnek és megtartják a parancsaimat. Mit tilt pontosan Isten a második parancsolat alapján?
Szeretettel köszöntöm én is az Európa Rádió hallgatóit. A második parancsolatban több tiltás is található. Azt gondolom, hogy mindegyikről szükséges egy picit beszélni, hogy pontosan is jól értsük azt, ami oda van írva. Az első tiltásnál rögtön azt kell látnunk, hogy két különböző héber szó szerepel itt. Az egyik a peszel, a másik a tömuná. A peszel, ez szó szerint egy, hát ilyen kifaragott szobrot jelent, vagy ilyen valami faragott bálványképet jelent, amit mindenképpen emberi kéz készít, kőből, fából, fémből, teljesen mindegy, hogy miből, de mindenképpen vallási tiszteletnek a céljára. Tehát azért csinálják, hogy aztán azt majd tiszteljék. Tehát a szó gyöke, ez a pászal ige, ami hát ugye faragni, vésni, ugye ezt jelenti, és ezért mindig konkrét kézzel készített kultikus tárgyat jelent, amit hát istenségként, vagy az istenség jelképeként kezdtek el tisztelni. Ugye klasszikus példa ennek az aranyborjú, amiről majd remélem, hogy még a mai napon beszélhetünk, hogy amikor egy látható képet készített Isten népe, és elkezdtek leborulni előtte, meg tisztelni, meg énekelni, meg tapsolni neki, meg minden táncolni, voltak körülötte az Isten helyett, az élő Isten helyett. A tömuná, ez a másik szó, ez pedig, hát ez egy ilyen tágabb értelmű dolog, ilyen alakot jelent, formát jelent, képmást jelent, vagy valaminek a megjelenési módját jelenti. Tehát nem feltétlenül a konkrét bálvány szoborra utal, hanem bármilyen látható formára, annak a kiábrázolására. Tehát, hogy a szó gyakran mondjuk a bibliai szóhasználatban ilyen látomásokban jelenik meg, egy ilyen észlelt alakra, egy észlelt képre vonatkozik. Ugye Mózes Istennek a tömunáját látja, Istennek az alakját látja, amikor Isten elmegy mellette, és amikor a sínai szövetségnél vagyunk, akkor ott is az van, hogy Izrael nem látott semmiféle tömunát, semmiféle ilyen alakot a sínai hegyen, amikor a szövetséget megkötötték. Tehát az első dolog, amit így a második parancsolattal kapcsolatban tudnunk kell, hogy a peszel az a konkrét bálványszoborra utal, amit kultikus dologként készítünk, a temuná pedig mindenféle látható formát jelöl, mint hogyha az Istent képviselni, mert helyettesítjük. Tehát akkor az a feladat, hogy nem rajzolhatom le az Istent, nem formázhatom meg mondjuk az Úr Jézust, vagy valami, tehát nem ezt tiltja. Tehát, hogyha én lerajzolom, mint a gyerekekkel is szoktunk rajzoltatni a hittanórán, és akkor rajzoljátok le akkor Jézust meg a tanítványait, és akkor ezzel nem vétenek a második parancsolat ellen, mert nem válik ez a rajz Istent helyettesítő kultusztárgyá. És én magam is lefesthetem az urat, ha én úgy gondolom, hogy ő így nézett ki, de ha nem kezdem el ezt a képet nyalogatni, puszilgatni, simogatni, nem tudom, akkor nem vétettem a második parancsolatán, hogyha nem mondom azt, hogy na ez az Isten, vagy az Istennek valamilyen része. A teológiai háttere talán itt a második parancsolatnak az, hogy az Isten az ő igéjében jelentette ki magát. És mivel ő, hát így szoktuk mondani, transzcendens, láthatatlan, ezért semmi olyan látható dologban nem tudjuk őt kiábrázolni, mint ami itt van. Tehát, hogy mikor kiábrázoljuk, akkor olyan, mintha valami a teremtett dolgot azonosítanánk magával az Istennel. Mindenképpen tehát ezt a képszerűséget tiltja ez a parancsolat, mert torzítaná azt az Istent, aki végtelen, aki kiábrázolhatatlan, aki megragadhatatlan, aki megfoghatatlan. Tehát külön hangsúlyozza, ugye ez a második parancsolat, hogy sem az égben, sem a földön, sem a vizekben lévő dolgokról nem szabad ilyen kultikus képet csinálni, hogy aztán majd azt mondjuk, hogy na ez itt az Isten. Ez mind az animizmusból jön, nincs most idő arra, hogy erre kitérjünk, de bárcsak lenne. De mindenképpen azt kell látnunk, hogy ez úgy felsorolja mindazt, ami az ókori vallásokban egy általánosan bevett dolog volt. Tehát ha belegondolunk az egyiptomi Isten világra vagy panteonra, akkor van egy állat fejük, meg egy emberi testük. És hát ugye mindezek, amik az égen vannak, ugye a madarak, ami a földön van, vagy a vizekben van, tehát akkor ezek mind-mind, Isten azt mondja, na ezt ne csináljátok, semmiképpen sem, semmit. Én nem hasonlítok sem egy krokodilhoz, sem egy vízilóhoz, sem egy emberhez, semmihez. Azt mondja a 20. század egyik nagy teológus, hogy Gott ist immer was anders, hogy Isten mindig valami más. De ezt kell valahogy tiszteletbe tartanunk. Tehát ez az első dolog, amit tilt ez a parancsolat.
Nem csak egy tiltást tartalmaz a második parancsolat, még valami mást is tilt. Mit?
Igen, hát a második parancsolatnak a, mondjam, hogy a tiltásainak a második része, ez a képek előtt való leborulást, és a képeknek a szolgálatát tiltja. Ugye eredetileg ugye itt szól, hogy Lot ist havelahem, ugye, hogy ez a sáhah ige, ez azt jelenti, hogy először is, hogy lehajolni, vagy meghajolni, vagy leborulni, és hogy ennek egy ilyen különleges, ilyen histafél igetörzse van itt, ez egy nagyon érdekes igetörzs, vagy forma, amely azt jelenti, hogy valaki a teljes testével leborul, meghajol, azért, hogy aztán majd cserébe kapjon valami mást, valami elismerést akár, ugye számomra ezt jelenti a hitba él forma. A bibliai szövegben, az új szövetségi görög szövegben talán ez a proszkünézisnek a szava, tehát ez amikor az ember megrogyantja a térdét, a térde leérinti a földet, utána az ember lehajol homlokával, megérinti a földet, tehát ez a tipikusan, ez a meghajolni, ige, itt talán annyival több, hogy ebben van valami elvárás, aztán majd a másik fél felé. Tehát, hogy amennyire én meghajolok, te legalább annyira segítsél engem. Ez a do ut des, hogy adok, hogy aztán te megadjál nekem valamit. Tehát, hogy ez a számító vallásosság, ami nekem pluszot jelent talán itt ebben az összefüggésben. Tehát Isten, amikor ezt mondja, hogy lót is tahávelahem, hogy ne hajolgass, vagy ne borulj le előttük, akkor ez nem pusztán egyetlen esetre van vonatkozó tiltás, számomra ezt mondja a jiktól forma, hanem ez egy általános tartós tilalmat jelent. Tehát, hogy ne borulj rá előttük. Mint hogyha azt mondaná, hogy semmilyen körülmények között ne történjen meg az Isten népének a körében, hogy ilyen faragott dolgok előtt, vagy bármi előtt ő lehajol. Ugye ez az, amit nagyon komolyan vesz Dániel baráti köre, ugye Sidrák, Misák és Abednego, ott a nagy aranyszobor előtt, hogy amikor megszólal a duda meg a minden, és akkor mindenki borult, ők pedig állva maradtak. Mert itt ez tiltja. Tehát nem lehet, nem csinálhatom meg, akkor se, ha ez az életembe kerül. Nem lehet. Tehát nem csak ilyen fizikális meghajolást, hanem kultikus hódolatot tilt ezt. És a másik szó, ugye, hogy ne tiszteld, ne imád, ne szolgálj nekik, ugye ez itt az ábad, vagy ávad szó, ami hát az Isten tiszteletnek sokféle formáját is jelenti. Az ókori, vagy a mindenkori bálványszobrok esetében ez azt jelenti, hogy ne fürdesd, ne porold le, ne öltöztesd, mit tudom én, ne etesd, ne itasd, ne gyűjtsd elé az embereket, ne imádkozz hozzá, ne beszélj neki, ne csókolgasd, ne simogasd, ne becézd, mit tudom én, tehát rengeteg sok mindent jelent. Jó? Tehát ezek elterjedt szokások voltak a termékeny félhold vidékén. Egyiptomban is külön papság volt, a különféle szobroknak a rendben tartására volt egy szolgáló közösség. Az egész Szentírás arra tanít, hogyha faragott képekről, hogy ezek semmik, hogy ezek csak az Istent bosszantják, amikor Isten és az ember elé kerül. És a korai keresztényeknek az idejében, ugye az egyház történetet, hogyha végig gondoljuk, akkor azt látjuk, hogy egészen a 4. századig a sok Isten hívő, vagy politeista a római görög világban, ugye a római birodalomban, azzal érveltek az apologéták, a hitvédők, ugye így polemizáltak, vagy az akkori emberekkel, hogy hát, látom, hogy itt van a ti istenetek az Apollón, vagy a nem tudom melyik, hát van keze, meg van lábát, akkor használja. Hát akkor menjen, azt csinálja a dolgát, de az ember ne dolgozzon az éppen tisztelt istenség, vagy hát mondjam, hogy olyan faragott képelyet. Hát ha van szája, hát akkor egyen. Hát akkor miért ti hozzátok neki az ételeket? Hát hogyha meg szokták dobálni, tojásokkal dobálták, meg nagyon ajánlom az Agora nevezetű vagy című filmet, aki meg tudja nézni ott abban a Parabolani nagyon szépen, amikor megérkeznek ugye ott Alexandriába, akkor ott nagyon szépen megdobálják ezeket a szobrokat, és azt mondják, na hát semmi nem történt velem, hát akkor ennyi ereje is van. Tehát tényleg a Biblia alapján nagyon szépen mondja ezt. Szóval, amíg az első szó, tehát ez a sáha ige, ez a vallásos tiszteletnek a kifejezése, a másik az meg azt mondja, hogy hát semmilyen kapcsolatban ne kerülj ezekkel. Sem fizikai hódolat, sem vallási szolgálat, semmilyen kép felé nem irányulhat, ezt mondja Isten a változhatatlan örök parancsolatában.
Most jött el akkor az idő, hogy bemutassuk azokat a konkrét ószövetségi példákat, amikor arról beszélhetünk, hogy valaki vét a második parancsolat ellen. Ugye az aranyból jó, az teljesen közérthető, és mindenkinek az jut eszébe, de hát ugye itt van a Baálnak a szobra is, és hát gondolom még nagy tiszteletű úr nagyon sok ilyen példát fog mondani.
Hú, hát nem tudom, hogy sok példát fogok mondani, de az aranyborjúval akkor kezdjük, ha már így ez előkerült, így örülök is neki, hiszen a gyerekeket is erre tanítjuk, hogy ezzel tanítjuk a második parancsolatra. Tehát ugye a Mózes második könyvének a 32. fejezetében látjuk az aranyborúnak a történetét, amikor Izrael megszegi tényleg ezt a második parancsolatot, Mózes felmegy a hegyre, kéri az Úrtól ugye a 10 parancsolatot, és akkor összeszedik az összes aranyat, ezüstöt, és egy ilyen ápiszbikát hoznak létre, ugye az Egyiptomból jönnek, hát egy látható bálványt készítenek, egy peszelt, egy ember által formált Isten szobrot készítenek, és ez lett az Istennek a helyettesítője. Bár ők azt mondták, hogy jaj, hát nem a szobrot imádjuk, mi az Istent imádjuk, de a szobor innentől kezdve így peszel lett. És a borjú egyben temuná is, ugye? Mert egy borjúnak a képe, a megjelenési formája lett az, ahogyan ők kiábrázolták az Isten. Tehát magyarul mind a kettő tiltás ellen vétettek, a peszel és a temuna ellen is, és a nép ezután leborul előtte, ugye, ez a sáhah ige, kapásból megint csak vétettek, és kifejezték a hódolatukat. E felé, az aranyborjú felé áldozatot mutattak be, ünnepelték, ugye ez már az ábadnak a tiltása, tehát konkrétan az egész második parancsolatot ilyen szempontból, mondjam így, hogy megszegték, és megint csak azt mondjuk, hogy egy kultusz volt, emberi kéz által csinált, és még a legszörnyűbb az, hogy íme Izrael, a te Istened, aki kihozott téged Egyiptom földjéről. Na hát, azt hiszem, hogy ez egy nagyon durva dolog. Aztán az jut eszembe, hogy mikor két része szakad az egységes királyság Izraelben, akkor Roboám és Jeroboám uralkodik, és Jeroboám ugye az északi tisztörzsnek a királya, és ő már kettő aranyborjút készített. Az Egy királyok könyvében olvashatjuk, ugye a 11-2. Fejezet környékén, és ezek a borjak megint csak azt mondjuk, hogy egyértelműen peszel, vagyis ember által készített bárványszobrok, megint csak temunák is, mert a bikák formájában ábrázolják ki az Istent, mint hogyha Isten egy bika lenne. És megint csak ott elhangzik egy ilyen rettenetes mondat, hogy íme Izrael, a te Istened. A nép aztán ezekhez a borjakhoz járt, az áldozó halmokhoz, megint csak leborult előttük, Istaháve, ugye, megint csak ott van, hogy vétettek. Ráadásul ez a Jeroboám, ez oltárokat is épített, papokat rendelt oda, külön ünnepeket szerveztek, ugye ezek felé a kultuszközpontoknál, tehát teljes az ábad, már úgy, hogy megvan a 10 parancsolat, tehát ahelyett, hogy Jeruzsálembe engedte volna az embereket, tiltotta őket, és azt mondta, hogy na, ide járuljatok ehhez, és a nép teljesen átáll. Óriási a baj. Akkor Beáta mondta, hogy ugye Baál szobrok, hát azt gondolom, hogy ezeknek talán a legnagyobb, hát mondjam, megjelenése Izraelben, hát jelen voltak már a Birák idejében is, ugye Jerubbaál, mint Gedeon esetében, de talán Ahab és Jezabel uralkodása, Illés prófétának az ideje, talán ez a leginkább, amikor az a Baál tisztelete, meg az Asera tisztelete, azok így elterjednek Izraelben. Ugye Baált úgy mondjam így, hogy tisztelték a föníciai panteonban, hogy ő a viharnak az istensége, meg az esőnek az istensége, és azért Illés milyen szépen elmondja, hogy hát akkor 3 évig nem fog esni, még 3 se lesz, aztán kérjétek csak nyugodtan. Szóval megint csak azt látjuk, hogy Ahab is, meg Jezabel is, ugye a Baálnak és az Asherának a kultuszát meghonosítják, és akkor külön ilyen stéléket állítanak fel, ilyen féldomborműveket, meg szobrokat állítanak fel, meg szent fákat, szent oszlopokat állítanak fel, hát ez mind peszel. Kultikus bálványkép, és ráadásul Temuná is, mert ugye hát nem tudták az Istent kiábrázolni, az istenséget, és az emberek megint csak leborultak ezek előtt, a szobrok előtt, hódolatokkal illették őket, oltárokat építettek, áldozatokat hoztak nekik, ugye megint itt van az Ábadnak a bűne, hogy hát ez nem az élő Isten felé formálták ezt, és olyan szinten átáll a nép, hogy amikor Illés ott van a Kármel-hegyen, hát akkor egy nagyon komoly égi jelenségnek kell történni ahhoz, hogy isteni közbeavatkozás szükséges ahhoz, hogy a nép megértse, hogy hát itt tényleg itt gond van, hát, hogy itt nem akárki kell, hiszen is nagyon komoly igét mond Illés, miközben ott már vagdalják magukat ezek a papok, már a vérük folyik, már mindent csinálnak, és még mindig nem. És akkor mondja ott Illés, azt mondja, hát kiabáljatok hangosan, hát Isten ő, hát lehet, hogy nem hallja, vagy lehet, hogy félrement, lehet, hogy alszik, lehet, hogy nem tudom, tehát, hogy gúnyolja őket, maga Illés, és ugyanazt csinálja, mint akár Jeremiás, vagy akár később az előbb említett apologéták. Tehát minden senki vétkezik a második parancsolat ellen, aki egy ember által készített, vagy egy természetben talált dolgot, mondjam így, hogy istenít, magasztal, valami különös tiszteletben részesít.
Egy kicsit féltünk ettől a mai beszélgetéstől, mind a ketten, mert hogy egy görögkatolikus beszélget egy reformátussal. Mi már évek óta beszélgetünk, és mi soha nem a különbözőségünkről beszélgettünk, hanem mindig az együvé tartozásunkról beszélgettünk. Soha nem volt köztünk kérdés az, hogy Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. És ebben a szeretetben szoktuk mi egymás hitéről kifaggatni a másikat, mert én is mindig nagy odafordulással és nagy csodálattal veszem körül mindazt, ami a református liturgiában van, és ugyanezt tapasztaltam nagy tiszteletű úr részéről is, hogy mindig kellő figyelemmel és szeretettel fordult az én görögkatolikus hitem és identitásom felé. Ez most egy nehéz pillanat, de gondolom a rádióhallgatók is hallják, hogy ahogy mi beszélgetünk, abban mindig ott van a vallási türelem, a vallási tolerancia. És ilyenkor vetődik ugye fel a kérdés, amit mások lehet, hogy vitával oldanak meg, hogy mi a helyzet akkor a katolikus templomokkal. Hogy én, aki születésemtől úgy nevelkedtem, hogy az Isten szülőnek a tisztelete és a szeretete lengte be az egész életemet, nehéz nekem azt hallani, hogy én vétek egy parancsolat ellen, holott megpróbálok nem vétkezni, persze nem tudok, ember vagyok, de felfogok minden szót, és megértek minden szót, amit nagy tiszteletű úr mond, és elfogadom, hogy a református hitvallás szerint hogyan kell gondolkodni erről. De akkor beszéljünk arról, hogy akkor mi van azokkal az emberekkel, akik az ikonok előtt, a szent oltárok előtt, a szobrok előtt térdet hajtanak, és tiszteletüket fejezik. Mert nem imádatról van szó, és én úgy érzem, hogy nem Isten behelyettesítőiről gondolkodunk mi, hanem egyszerűen a tiszteletünket fejezzük ki. Legalábbis én így tanultam, és így is hiszem.
Hát ilyenkor érzem nagyon azt, hogy sarokba vagyok szorítva, így rettenetesen nehéz. Azt gondolom, hogy tényleg így, hogy én magam is nagyon-nagyon-nagyon nagy szeretettel vagyok így katolikus testvérek felé, görög testvérek felé is. Tehát én nagyon örülök annak, amit Beáta az előbb kimondott, hogy a református tanítás szerint én református lelkészként nem mondhatok mást, mint amit én a Szentírásból igaznak megismertem, ami az én identitásomnak a része. Ezért bármi, ami most elhangzik, kérem a testvéreket, hogy ne vegyék személyes sértésnek, gondolkodjanak, hogyha úgy gondolják, tartsanak meg belőle annyit, amennyit ő maguk igaznak gondolnak. Én senkit nem akarok reformátussá tenni, de muszáj, hogy beszéljek arról, amit én magam igaznak tartok. Tehát akkor az volt a kérdés, hogy az ikonokkal, ugye a szobrokkal, a katolikus templomban, meg a képekkel mi van. Na most, hát én azt gondolom, hogy a héber szöveg alapján vannak, akik vétenek a második parancsolat ellen, és vannak, akik nem vétenek a második parancsolat ellen a katolikus templomokban. A lényeg a szándék, a lényeg a funkciója a dolgoknak. Ahogyan ugye az előbb is beszéltük, hogy az elsősorban kultikus, Isten helyettesítő tiszteletet tilt ez a második parancsolat, nem pedig az emlékeztető, vagy hogy mondjam, az oktató céllal készült tárgyakat. Ugye mindenki tudja, hogy a középkorban nem volt mindenkinek a kezében a Biblia, képeket festettek a falra, és azok alapján katekizálták, tanították a hit dolgaira a keresztényeket. Addig, ameddig ez ilyen katehézis tárgya, mint egy hittankönyv, mondjam így, addig nem gond. Mikor nem vétkeznek? Az én eddigi látásom szerint, hogyha a szobor vagy kép csak emlékeztetőül szolgál, hogy mondjuk, mit tudom én, az Úr Jézusnak a példáját, vagy az Istennek a cselekedeteit kövessük, és nem helyettesíti az imádatot, tehát nem rabolja meg az Istentől az imádatot, nem az van, hogy Isten mellé még felvettünk valakit, vagy az Istent ezen a képen keresztül imádjuk, akkor nem sérti a parancsolatot. Ha a hívek a képet látva imádkoznak az Istenhez, ha a kép az csak mondjuk inspiráció, akkor a cselekedet az én olvasatomban nem peszel, vagy nem temuna ellenes. Persze a leborulás az már egy másik kérdés, de például, mikor mi kirándulunk a családunkkal, talán ezt már többször is elmondtam, a református templomok azok mindig zárva vannak, és olyan jó egy kicsikét a nagy hőség elől bemenni a katolikus templomokba, és ha már ott vagyunk, akkor mi mindig szoktunk imádkozni. És hogy mindig megnyugszik az embernek a lelke, és ahogy végignézzük ezeket a szobrokat, hogy a barokk szobroknál már nagyon komolyan kiábrázolták az érzelmeket is például. Nagyon megragadó tud lenni, ahogy egy-egy szenvedő arcot látunk ott, vagy egy boldogságtól ragyogó arcot látunk ott. Tehát nagyon sok mindenben az ember önvizsgálatot tud tartani. Én soha nem tudnék ilyen szobrokhoz vagy képekhez imádkozni, de mindenképpen inspirációnak hathat. És akkor mikor vétkezik valaki ezekben a templomokban? Hát, hogyha a histahave, az megtörténik, ha leborul ezelőtt a szobor, vagy kép előtt, hogyha vallási tiszteletet, imádatot, áldozatot mutat be, ha beszél ehhez a képhez, úgy viselkedik vele, mintha ez valami rendkívül különlegesen szent dolog lenne, mintha valami tárgy lenne az Isten kezéből, mondjam így, és az Istennek egy része lenne, vagy egy darab szentség lenne, hát akkor a parancsolat megszegéséről beszélünk, igen. Hát ebben az esetben a kép vagy szobor a peszel, meg a temuna is egyben. Ez így funkcionál sajnos, és megtörténik a leborulás, megtörténik a tilalma az ávadnak. Szóval a katolikus gyakorlatra azt mondom, hogy nem automatikusan bűnös. Nem automatikusan bűnös. A döntő az, hogy a hívő kinek a tiszteletért van ott. Mi reformátusok, és én ezért ebben nagyon hálás vagyok az őseink bölcsességért, hogy néha hiányolom azért ezeket a szép díszeket a templomból, mert azért mi nálunk nagyon ilyen puritán a helyzet, de hogy mi tartózkodunk minden ilyen szent képtől és szobortól, mert nagyon vékony jég, és nagyon könnyű beleesni a bálványimádásba, még akkor is, hogyha tanítom azt a másikat, tanítom azt a gyereket, hogy na, tudod, nem a szoborhoz imádkozunk, hanem az Istenhez, és szobor nélkül is menni kell, meg kereszt nélkül is menni kell, meg szent víz nélkül is menni kell, meg csomó mindennek, félő, hogy ez elburjánzik máshová. Tehát, hogy mi ettől tartózkodunk, hogy véletlen se rántódjunk el ebbe az irányba. Nagyon remélem, nem bántottam meg senkit. A református álláspontot az általam igaznak hitt dolgot mondtam most.
az mindig tiszteletet ébreszt, hogyha az ember a saját hitét olyan őszintén tudja megélni, és a saját vallásának a tanítását őszintén tudja elmondani. Mindenkinek van erre lehetősége, mindig vannak tanúságtevők. Én ezt mind felfogtam, és rögzítettem, és milyen jó az, amikor nem lehet eltántorítani valakit attól, amivé a Jóisten tette, ahová ő hívta meg, és én hiszem azt, hogy azért hívtak meg engem annak idején a görög katolikusok nagy asztalához, mert ott van a helyem, ugyanúgy, ahogy nagy tiszteletű úrnak, úgyhogy szerintem ezen lendüljünk is tovább, mert ez mi köztünk soha nem fog feszültséget okozni, és azt gondolom, hogy a hallgatóink között sem, mert Jókaival együtt mondjuk, ha már most fejeződött be a Jókai év, hogy egy az Isten, és ezt mi mindannyian igen, nagyon jól tudjuk. Igen. És akkor ugye, ha már a saját gyakorlatomat mondom, amivel én úgy érzem, hogy tisztelem az Urat, tisztelem a Teremtő Atyát, akkor a református egyház tanítása szerint akkor nem lehet az Urat ilyen módon imádni.
Hát, mindig a falnak állít, ez most tényleg egy nagyon nehéz beszélgetés. Hát, tehát anélkül, hogy tényleg bárkit is megbántanánk, én azt mondom, hogy forduljunk Isten igéjéhez, mert Isten nagyon világosan meghatározta, hogy hogyan kell őt tisztelni, hogy nem hagyta, hogy az ember saját maga találja ki, hogy hogyan tiszteljem az Urat, meg a saját elképzelései szerint, mondjam így, hogy formálja az Isten imádatot. Ne legyen neked idegen Istened, ugye én előttem, vagy én mellettem sem. Ne csinálj faragott képet azért, hogy imádd, ugye ez itt egy nagyon fontos dolog. Az Úr útját kövesd, ugye az ő rendeléseit tartsd meg. Élj törvény szerint, törekedj a szeretetre, légy alázatos a te Istened eszemben, nem tudom, így hirtelen, amik eszembe jutottak. Tehát, hogy Isten nem engedi az emberi, hát mondjam így, hogy ilyen kitalálmányokat, hogy hát én így tisztelem az Urat, akkor biztos, hogy így jó. Mert nem az a lényeg, hogy hogyan, hanem hogy én tisztelem meg, nem tudom. Nem, az is nagyon fontos, hogy hogyan. Isten világosan megmondta, hogy hogyan kéri azt, hogy mi ő hozzá közeledjünk. Na azt gondolom, hogy a legteljesebb, legjobb válasz erre valahol az Úr Jézusnak a szavaiban van, aki azt mondja ott a samáriai asszonnyal, mikor azon vitatkoznak, hogy hát Jeruzsálemben, vagy a samaritánus szentélyben, akkor most itt ülünk, akkor a görög templomban, vagy a református templomban, tehát hogy szobrok között, vagy puritán falak között, nem tudom, tehát hogy az Úr Jézus ezen a szinten azért egy kicsivel feljebb lépett, és azt mondta, hogy lélekben és igazságban imádókat keres az Atya. És eljött ez az óra, és ez most van, amikor az Atya ilyen imádókat keres magának, és én azt gondolom, hogy itt lehet feloldani ezt a nagy feszültséget, valahol fel kell nőni az Úr Jézusnak itt a szavaiba, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én irgalmasságot akarok, és nem áldozatot akarok. Szóval, hogy a szív tiszta odaszánását kéri az Úr az övéitől, és én azt gondolom, hogy így az Úr Jézus így össze is kapcsolja akkor a 10 parancsolat tanítását a belső hiteles Isten tiszteletünkkel. Tehát, hogy nem emberi képekhez köti, nem rituálékhoz köti, nem helyekhez köti, nem áldozatokhoz köti, hanem a Szentlélek által vezetett igazsághoz köti, hogy a Jézus a Krisztus az élő Istennek a fia, az én megváltom, az én szabadítom, aki nekem a mennybe helyet készít, nem azért, mert református vagyok, vagy mert görög, vagy mert római vagyok, hanem azért, mert ő elegettet értem a kereszten, lélekben és igazságban. És azt gondolom, hogy ezek kötnek bennünket össze, és ez egy nagyon fontos dolog, és aztán valahogy így tanította nekünk egyszer egy nagyon kedves professzorunk, hogy hát majd felmegyünk a mennybe, nem azért jutunk fel, mert református voltam, vagy bármi más, hanem mert Krisztus rám is igent mondott, felmegyünk a mennybe, és akkor majd ott kapunk egy kis elnyebelnyét, hogy hát azért nem így kellett volna, de most más pontját rá. Tehát, hogy valahogy ezt kéne látnunk. Én azt gondolom, hogy a második parancsolatnak a végső következtetése mindenképpen az, hogy nem mi találjuk ki az Isten tiszteleti formáinkat, a liturgiáinkat, a nem tudom milyeninket, tehát ez egy tiltott dolog. Elvonja a szívünket az élő Istentől, a láthatatlan Isten valódi tiszteletétől, kézzel fogható dolgokhoz ragaszt bennünket a helyet, hogy lélekben és igazságban imádnánk. Szóval én azt gondolom, hogy nekünk, amikor a második parancsolat dolgaiban vagyunk, tehát hogy azért ne csinálj, hogy imádd, hanem lélekben és igazságban imádd az Atyát. Tehát azt hiszem, hogy ez a megoldás.
Miért nem akarja Isten, hogy kiábrázolják?
Hát én hiszem azt, hogy Isten azért nem akarja, hogy kiábrázolják, mert az Isten az egy ilyen transzcendens Isten, tehát hogy ez egy ilyen láthatatlan Isten az Úr. És én nem tudom elképzelni, hogy bármilyen teremtményi forma valahogy így meg tudná őt ragadni, akár csak egy picit is, az ő végtelenségét, az ő hatalmasságát, az ő mindenhatóságát, ugye mindig megpróbálják valami nagy, erős valakinek, de hát na, hogyha megpróbálnánk valami képet vagy ilyen szobrot készíteni róla, akkor mindig torzítaná az igazi képet. Valahogy korlátozná az igazi képet. Az emberi képzelet soha nem tudja visszaadni az ő tökéletességét. Azt gondolom, hogy amikor az Úr a második parancsolatban azt mondja, hogy ne csinálj semmit, akkor az ő hűségéhez való tisztaságot akarja védeni az emberben, hogy a mi szívünk, a mi imádatunk, az a szeretetünk, az csak az Istené legyen. És hát az is, hogy az ember nehogy behelyettesítse az Istent valami másra, hogy nehogy valami saját Istent alkosson magának. Mert mondjuk múltkor beszéltük róla, hogy a szívünk is egy nagy bálványgyár, de bármire képesek lennénk, félrevezetni az embert, a hitünkben félrevezetne, torzítaná az Isten tiszteletünket. Hiszem reformátusként, hogy Isten kizárólag az ő igei kijelentésében ismerhető, meg az Úr Jézus is hát az igéjében ragadott meg bennünket. Tehát amikor azt mondja, hogy ne félj, akkor nekem az többet jelent, mint hogyha látnék valami képet, hogy mit tudom, lehet, hogy rá se jönnék, hogy ezzel azt akarja nekem mondani, hogy ne félj. De amikor azt mondja nekem az én nyelvemen, amire az én szívem dobban, hogy ne félj, akkor veled vagyok, megsegítelek, győzelmes jobbommal támogatlak téged, hát ez mindennél szebb. Vagy amikor azt mondja, hogy markaimba metszettelek téged, a te dolgaid szüntelenül előttem vannak, hát micsoda nagy dolog ez. Vagy hogy elvégezteted, hát ennél nem is tudom, hogy van-e szebb szó, amikor az üdvösségünkről gondolkodunk. Tehát én azt gondolom, hogy talán tiszta szövetségi alapon gondolkodik így az Isten, hogy lélekben és igazságban történjen az ő imádata.
A második parancsolatban van egy jelzője az Istennek. Féltőn szerető Isten az Úr. Ez mit jelent, ez a féltő szeretet?
Ugye maga a féltőn szeretőként fordított szó, az a héberben ez a kanóból származik. Hát valahogy úgy fordítanám, hogy irigy. A hétköznapi szó használatban, hogy ez irigy, vagy féltékeny. De nagyon fontos, hogy nem negatív értelemben kell értenünk ezt a mert ugye nálunk ez csak ilyen negatív értelemű szó, igaz? Tehát, hogy hanem a szövetségi hűségben mondjam így, hogy egy ilyen hűségi követelmény az Isten részéről, vagy nem is tudom, hogy maga a kána gyök az ilyesmit jelent, hogy vágyakozni, hogy birtokolni, ragaszkodni valakihez, de valami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ragaszkodni, nem tudom elengedni, úgy ragaszkodok hozzá. Hát innentől kezdve számomra azt jelenti, hogy Isten valami végtelenül ragaszkodik az övéhez. Tehát aki egyszer az övé lett, nem akarja, hogy elváljanak, elszakadjanak. Nem tudom, hogy mondjam ezt el. Tehát, hogy ez olyan, mint amikor valaki fülig szerelmes, és már ha valaki csak ránéz a kedvesére, akkor már rögtön ugrik és pattan, és nem tudom, nem akarja elveszíteni. De azért ott van az, hogy azért vagyok rá ennyire figyelemmel, mert védem, mert óvom. És akkor innen jön ez a féltőn szerető, vagy a féltékenyen őriző Isten. Jó, hogy sokszor azt szoktuk mondani, jaj, ne féltékenykedj már rám, ugye, itt az emberi kapcsolatokban is, tehát akkor az a hihetetlen nagy szeretet az, ami megmutatkozik ott, meg hát annak a lehetőség, hogy egyébként meg elveszíthetem. És amikor Isten ilyen féltő szerető Isten, akkor ebben a szóban benne van az, hogy de ő úgy vágyik ránk, hogy nem köt magához. Benne van a lehetőség, hogy elveszíthet, vagy mi azt mondjuk, hogy tényleg nem kell lesz nekem. Hányan vannak, akik hallják az evangéliumot? Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, valaki hisz benne, az el ne vesszen, és örök élete legyen, és hányan azt mondják, jaj, nekem ez nem kell. Nekem nem kell. Jó, tehát ez a féltőn szerető Isten, én hiszem azt, hogy nem csak a választott nép feléért viselkedik Isten így ezzel a kánóval, hanem hogy a teremtett emberhez, minden lélekhez valahogy ezzel a féltőn szeretettel viszonyul. Józsué könyvében, ha jól emlékszem, ott a 24. fejezetben van egy kifejezés, valahogy úgy lehetne, ott is a kánó van, de vagy úgy lehetne visszafordítani, hogy ne provokáljátok az Urat. Az ő ragaszkodó természetét ne próbálgassátok. Nem tűri a hűtlenséget az Isten. Ha ilyen nagyon egyszerűen akarnám megfogalmazni, akkor valahogy azt mondanám, hogy az, hogy az Isten féltően szeret minket, az azt jelenti, hogy valóban törődik velünk. Hogy tényleg vigyáz ránk. Nem hagyja, hogy eltévedjünk, hogy félrevezessenek bennünket, hogy hamis istenek után járkáljunk, vagy rossz szokásokat csináljunk. Biztonságot ad, valahogy így tudnám mondani, erőt ad, mondjam így a mindennapokban, hogy ki tudjunk tartani mellette. Úgyhogy számomra ezt jelenti az, hogy féltőn szerető.
Mit értsünk az alatt, hogy aki vét a második parancsolat ellen, az gyűlöli az Urat? Mert ez nagyon félelmetesen hangzik.
Hát igen, amikor a Szentírás azt mondja, ugye, hogy megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, akik gyűlölnek engem, azoknak a fiaiban. Ugye itt akkor a második parancsolat összefüggésében azok, akik vétenek a második parancsolat ellen, akkor azok gyűlölik, mondhatom így is az Istent. Háttérbe helyezik, sokadlagossá teszik, ignorálják. Isten nem akarja, hogy ilyen saját magunk által elképzelt Isten tiszteljünk. Nem akar, hogy eladjuk a szívünket neki. A lélekben is az igazságban való imádást kéri. Valóban így van az, hogy Isten ítélete alá kerülhetünk. Ugye azt mondjuk, hogy aki az egyik parancsolat ellenvét, az összes ellenvét, és innentől kezdve számít számunkra az, hogy nem csak az apákról van itt szó, hanem a fiakról is szó van. Tehát innentől kezdve a mi hitünk az már nem magánügy, hanem az bizony, hogy közügy. Az, hogy hogyan élek, azt látja a gyerekem, látja az unokám, oda talál-e az Istenhez, vagy nem talál oda az Istenhez, hogyha azt látja, hogy én helyettesítem az Istent mindig valami mással, akkor ugyanő miért keresse az élő Istent? Tehát ez egy nagyon komoly dolog. De most gondoljunk bele, az aranybórjúról volt itt szó, ugye az aranybórjúnak a kultuszáról, hát milyen sokan meghaltak a nép közül, akik vétettek a második parancsolat ellen az aranybórjúval, vagy ugye beszéltünk itten a Jeroboámnak a bűnéről. Hát mennyi időre, milyen hosszú időre eltávolították a népet, meg Izrael királyait is az Isten áldásaitól. Arra akar talán utalni ez a kitétel, vagy egy ilyen plusz megfogalmazás itt ebben, hogy a bálványimádás úgy elidegenít az Istentől, és hogy az ember nem csak az Isten szeretetéből marad ki, hanem lelkileg is elveszíti az irányt. Innentől kezdve a büntetés az nem csak ilyen, hát mondjam, hogy fizikai, hanem lelki vonzata van ennek a bűnnek. Egy elhagyatottság érzés lehet az emberben, amikor hát ott lehetne velem az Isten, és még sincs ott, mert Isten nem vállal közösséget a bűnnel. Szóval lelkileg azt üzeni ez a második parancsolat, hogy a bálványimádás nagyon komolyan elidegenít Istentől bennünket, és az utódainkat, és azoknak az utódait is. De olyan jó, hogy van ebből szabadulás a mi Urunkban, az Úr Jézus Krisztusban, aki ebből is ki tud bennünket hozni, és neki ezt is át lehet adni, és ő majd ebben is helyreállít bennünket, ha kérjük tőle, hát kérjük ezt a kegyelmet.
Köszönöm szépen a magyarázatot, 2 hét múlva is jelentkezünk, de a húsvét közelettével másik témáról fogunk beszélgetni, és aztán fogjuk folytatni a református hitvallás szerinti gyakorlat alapján való értelmezést.
Így van, hát ezért arra kérem a testvéreket, hogy akkor most, amit itt hallottunk, azokat ne felejtsük el, és hogyha Isten éltet bennünket, akkor 2 hét múlva, most már ott a nagy hét felé közeledünk a feltámadás nagy öröméhez, úgyhogy akkor inkább erről beszéljünk, húsvét öröméről, akár a nagy hét borzalmairól, hogy kicsit lelkileg is rákészüljünk az ünnepre, és az azt követő második héten lesz majd akkor szó a református hitvallásaink alapján, hogy hogyan is értelmezzük a második parancsolatot, hogy mennyire fogjuk ezt majd egyháztörténeti kontextusba helyezni, és próbálni helyesen érteni a mai korban is. Addig is az Úr legyen az életünk őriző pásztora. Áldás, békesség, viszonthallásra!
Kedves hallgatóink, a második parancsolat magyarázatát hallották Dezső Attila sátorai a újhelyi református lelkipásztortól. A riporter Jászter Beáta volt.